Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit, Kocák Szilvia vagyok. Havi 150 ezer forintos, a szép kártyával azonos adózású lakhatási támogatást adhat a munkáltató jövő évtől a 35 év alatti munkavállalóknak, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely ismertette, a jelenlegi évi 450 ezer forintos munkáltatói támogatás megmarad, és azon felül legfeljebb havi 150 ezer forintig, azaz éves szinten 1 millió 800 ezer forintig kedvező adózási szabályokkal albérleti vagy lakáshiteltörlesztő részlet támogatást utalhat 35 év alatti munkavállalók részére a munkáltató. A juttatás adóterhe és minden egyéb részletszabály igazodik a szép kártyához, tehát ugyanolyan kedvezményes, mint a szép kártyára adott juttatások. A miniszter értékelése szerint a támogatás jelentős lépés az ingatlanok értékének növekedéséből következő lakhatási nehézségek leküzdéséhez. Októberben 2,5%-kal drágultak a lakások az egy hónappal korábbihoz képest, míg szeptemberben még csak 0,9%-os volt a havi szintű országos áremelkedés. Éves szinten a szeptemberi közel 7%-ról csak nem 10%-ra gyorsult az emelkedés üteme az ingatlan.com legfrissebb lakás árindexe szerint. Az ingatlan hirdetési portál közleménye szerint az éves drágulás az észak-alföldi és dél-alföldi régióban is meghaladta a 11%-ot, ami az országos és a fővárosi átlagnál is tempósabb emelkedést jelent. Ez elsősorban a debreceni és a szegedi lakóingatlanok iránti kereslet növekedésével magyarázható. A vármegyeszékhelyek lakáspiacának adatai szerint már 10 nagyvárosban haladja meg az átlagos négyzetméter ár a 600 ezer forintot. Debrecen van az élen négyzetméterenként 853 ezer forinttal. A második helyen lényegében holtversenyben áll Győr, Veszprém, Székesfehérvár és Szeged 790-804 ezer forintos átlagos árral. Ezeknek a városoknak az átlaga meghaladja egyes budapesti kerületekét is. Pécsen ehhez képest még alacsonyabbak az árak 689 ezer forintos szinttel, míg Egerre, Szombathelyre és Kecskemétre a 650 ezer körüli négyzetméter ára a jellemző, közölte az ingatlan.com. A magyar lakosság egészségértése, egészségtudatossága még mindig alacsony szinten van, pedig az egészségműveltség, a kapott vagy szerzett információ helyes értelmezése szoros összefüggésben áll az egyén egészségi állapotával, mondta a Fogjunk össze az egészségügyért alapítvány elnöke egy budapesti konferencián. Ficere Andrea, aki egyben a budapesti Uzsoki utcai kórház főigazgatója, kiemelte, annak, akinek nem jó az egészségértése, sokkal nagyobb az esélye a betegségre és a korai halálra. Ez sokkal közvetlenebb kapcsolatban áll a mortalitással, mint az életkor, a jövedelem, a státusz, az iskolázottság vagy a faji, etnikai csoporthoz tartozás. Az egészségértés fogalma azt akarja, hogyan érjük el és tudjuk-e megfelelő módon értelmezni az információkat, az egészséggel kapcsolatos tényezőket, jelenségeket, szolgáltatásokat. Ennél is fontosabbnak ítélte, jól tudjuk-e felhasználni ezeket, az információk minket szolgálnak, vagy tévútra vezetnek. A kórházigazgató szerint olyan digitális programokra lenne szükség, amelyek részben az egészségügyi ellátórendszerre, részben az oktatásra támaszkodnak, és amelyek a különböző korosztályokat célozzák meg hiteles információkkal. Különösen fontos lenne ez az idősek, a krónikus betegek esetében, főleg ha egyedül élnek. A történelem legjelentősebb hamisításait mutatja be a brüsszeli Európai Történelem Háza Valódi Hamisítvány című utazó kiállítása, amelynek november 19-től a Centrális Galéria ad otthont, közölte az Európai Parlament magyarországi kapcsolattartó irodája. Az ingyenesen megtekinthető gyűjtemény, amelyet korábban Thesszalonikiben és Szófiában mutattak be, hat fő témakörben több mint 100 műtárgyon keresztül tárja fel a történelem híres csalásait, megtévesztések, hatalmi manipulációk között kalauzolva a látogatókat. A közönség megtekintheti egyebek mellett a római császárok hamisított feljegyzéseit, a középkori szentek átírt életrajzait, megismerhet nem létező utazásokról szóló történeteket. A kiállítás egyik különlegessége az interaktív tér, amelyben a látogatók tényellenőrökké válhatnak, és játékos formában dönthetik el, mely tartalmak hitelesek. A közösségi média hatásmechanizmusait felfedve arra is fény derül, hogy az egyéni érzelmek és hiedelmek miként befolyásolják a valóság érzékelését. A közleményben felhívták a figyelmet a kiállításhoz kapcsolódó oktatási programra is, amelynek keretében a középiskolások és egyetemisták számára szerveznek workshopokat.
Az időjárásról.
Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég. Párás, néhol tartósan ködös idő várható. A ködös tájakon szitálás, ónos szitálás lehet, emellett gyenge esőre, havas esőre, a hegyekben hószállingózásra is számíthatunk. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, a hőmérséklet napközben 1 és 6 fok között alakul, kora reggel mínusz 3 és plusz 5 fok várható.
Az Európa Rádió híreit hallották. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Hazánkban gyakori, a veréb és cínegefajok után egyes területeken a leggyakoribb fészkelünk. Hatalmas károkat tudnak okozni a szőlőültetvényeken, a gyümölcsösökben és a zöldséges kertekben. Védett, de ritkítható. És ami különlegessége, hogy tökéletesen tudja utánozni a sárgarigót. Ha ennyiből még nem ismertek volna rá, akkor elárulom, a seregéről van szó, amelyről Tokodi Béla, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád megyei titkára mesél majd.
A serege egyébként viszonylag tanulékony madár, nagyon jó hangutánzó képességekkel is rendelkezik. Pont a hétvégén beszélgettem valakivel, aki egyszer seregét fotózott, vagy nem is tudom, filmezett inkább, és amíg ott közvetlen közelben volt a fészeknél, 12 különböző madárfaj hangot jegyzett fel, amit kiválóan utánzott. Nem véletlen, hogy például a márciusi sárgarigó észlelések, amelyeket tapasztalatlan madarászok általában kiszoktak emelni, hogy na, megjött az első sárgarigó, azok szinte kivétel nélkül seregélyek, mert a sárgarigókat nagyon-nagyon-nagyon előszetettel utánozzák a seregélyek.
De hallhatnak egy nagyon érdekes beszélgetést az ELTE két munkatársával is. Timár Gábor a geofizikai és űrtudományi, illetve Jakab Gusztáv a környezet és tájföldrajzi tanszék oktatói összefoglaló cikket írtak arról, hogy mi vezetett a 2022-es nagy aszályhoz az Alföldön, hogy a szokatlanul erős szárazság miatt a zivatarok kialakulásának egyik feltétele, a felszín közeli párás légréteg például teljesen hiányzott.
Egy 2013-as épp az ELTE kutatói által, vagy többségében az ELTE kutatói által elvégzett kutatás eredménye azt mutatja, hogy a nyári zivatarok, ezek több mint fele részben nem héjvizet csöpögtetnek, vagy zuhogtatnak az Alföldre, hanem több mint fele részben mediterrán forrásból érkezik ez a pára, és a maradéknak egy része az helyi, és egy másik része pedig atlanti forrásból érkezik. Tehát valójában itt most az a kérdés, hogy a meglevő nem túl sok vizünket arra használjuk, hogy öntözzünk, és akkor esetleg valamennyi növényünk megmarad, vagy arra használjuk, hogy ezekkel az ivatarokkal a középső légrétegekből kifacsarjuk azt a vizet, ami aztán majd nem csak a párologtató területekre, a vizes élőhelyekre hullik vissza, hanem a mezőgazdasági területekre is, tehát így közvetetten, de külső forrásból érkező vizet tudunk öntözésre használni. Tehát valójában ennek a koncepciónak ez lenne a lényege, hogy azt a vizet, amely most a száraz hidegfrontoknál is átmegy fölöttünk, hiszen a felhők ott vannak, csak nem esik belőlük eső, ezeket ki tudjuk ezekkel az ivatarokkal facsarni, hogy legyen egy kicsit több, hát azt nem mondom, öntözővízünk, de egy kicsivel több csapadék.
Remélem, sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Ha csak a vihar lenne, és előtte csendem, jobban félnénk, vagy kevésbé tőle. Ha csak az eső esne, és vele a zaj nem, elbújnánk-e előle, vagy sem? Ha csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled. Ha csak a lábam lenne, lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
A seregélyek távoltartása gyümölcsösöktől és más termésektől minden évben nagy gondot jelent a gazdálkodóknak. Ezek a madarak ugyanis képesek nagy károkat okozni, és a gyümölcsfákon, szőlőültetvényeken egyaránt előszeretettel garázdálkodni. Tokodi Béla, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád megyei titkárának elmondása szerint meghatározott koreográfia szerint végzik a napi feladataikat a seregélyek. Elől haladnak a felderítők, feltérképezik a terepet, majd riasztják pár percen belül a csapatot. Kedvencük a napraforgó, de amikor az elfogy, más területet választanak.
A seregély hazánkban egy nagyon gyakori faj, a Verévis cinege félék fajai után egyes területeken a leggyakoribb fészkelő faj. Általában bogyókkal táplálkozik, dísznövények termését is fogyasztja, viszont a tél végén a fagy elmúltával a szántásokon, nedvesíteken csapatosan keresgéli táplálék után, és természetesen nagyon sok rovart, különböző lárvákat, poloskákat, bogarakat is elfog, és azokkal táplálkoznak. Rövid távú vonal a telet a mediterránumba tölti, de mindig átterel, tehát kisebb-nagyobb csapatokat lehet látni, de néha több ezer seregé is simán át tud terelni ezeken a viszonylag enyhe teleken. Nagyon gyakran lehet látni gyepeken, legelő állatok hátán például, és hát nyilván az állatok között is, hisz a birkák, vagy akár a marhák által fölzavart különböző egyenes szárnyakat, sáskákat, szöcskéket szokták eszegetni mondjuk augusztusban. Odúba költ, és nagyon könnyen telepíthető ugyanez egy D-típusú odúval, hogyha valaki szeretne a kertjébe seregét.
Azt mondják, hogy a szőlős területek és a gyümölcsösök ősi ellenségének számít, de azért azt nem árt tudni, hogy védett madárról van szó, tehát írtani nem lehet, csak riasztani. Így van ez, jól tudom?
Nem. Lehet egyébként lőni is őket. Alapjába véve hegyközségeknek adnak ki hatósági engedélyeket, és ott lehet gyéríteni is őket hatósági engedély birtokába. Hasonlóképpen működik ez, mint a nagy károkatonáknál a halastavakon. Tehát nem csak riasztani lehet, nyilván riasztásra is kell engedélyt kérni, úgy, mint a nagy károkaton esetében, de gyéríthető is a seregély egyébként.
Gondoltam, hogy megosztom ezt a kis jó pofi ötletet. Itt vagyunk a káposztásnál egyébként, ott meg a brokkolik. És ha nem tennék semmit, akkor a seregélyes lezabálna az összeset. És van erre egy nagyon hatékony és egyszerű módszer. Leszurkálok cöröpöket minden harmadik sorban adjából, és nagyon nehezen látni, van itt rajta egy damil. Egészen a másik oldalig, ott a felénél megint le van szúrva, és igen, így végigvezetem a damilt rajta két magasságban, és igazándiból ennyi. Hogy ebben mi a taktika, hogy hirtelen nem látható, tehát jönnének, de viszont reptében akkor így bebevillannak a damilok. És ez az, ami félelmetes nekik, tehát nem tudják, hogy ki kivel van, vagy hol van, tehát azt hiszik, hogy valami csapda, így aztán nem jönnek a közelébe se.
Milliós károkat okoznak, hát mindig meg kell nézni a másik oldalát ennek. Való igaz, hogy az északról jövő, időnként tényleg ilyen 10 vagy akár 100 ezrével összegyűlő seregélyek szeptember elején különböző bogyós termésekbe, és itt nyilván elsősorban a szőlőt kell kiemelnünk, tudnak károkat okozni, de egyébként a cseresznyébe is. De azt azért meg kell jegyezni, hogy tavasszal költés időszakban viszonylag korán érkezik vissza a seregély egyébként, és akkor viszont rovarfogyasztó, és nagyon-nagyon-nagyon jelentős mértékű, nem gerinces különböző rovarkártevőknek a tonnáit szedik össze ezek a madarak, tehát ott nyilván gazdálkodó oldalról van egy haszon is. Nyilván ez nehezen mérhető. Ez pontosan ugyanaz a gond, mint a vetési varjúnál, hogy itt nyilván egy teljesen elavult fogalom a gazdasági haszon, meg a gazdasági kár egy fajnál, ami egyébként védett. Nagyon nehéz megítélni, hisz a gazdasági kár az nagyon könnyen érzékelhető, nagyon könnyen mérhető, viszont az a gazdasági haszon, amelyet a rovarfogyasztással okoznak és megelőznek más jellegű rovarok által okozott károkat, az viszont nem mérhető. És nyilván ezt a mérlegnek mind a kettő oldalát kellene ahhoz megvizsgálni, hogy világos képet kapjunk, de általában a haszon része az elmarad. Tehát én ezt egy problémás dolognak érzem. Természetesen az a szőlős gazda, aki azt látja, hogy 100 000 seregély itt szeptember elején szüret előtt, mondjuk másfél héttel megszállja a szőlőit, és összecsipegetik a bogyókat, az nyilván nem egy jó érzés, nem véletlenül lehet a seregélyeket riasztani, illetve mondom, engedéllyel akár gyéríteni is.
Miért lett védett ez a madár?
Mert kifejezetten komoly gazdasági jelentőségű madárról van szó, és hát alapjába véve ő a madarak nagy része védett, és ez rovarevő faj, tehát itt Európában védettséget élvez szemben egyébként az USA-val, ott például idegenhonos inváziós fajnak számít, és bizony ott azon kevés madárfaj egyike, ami nem védett. Amerikában egészen pontosan 1890 március elején telepítették be, méghozzá egy német származású gyógyszergyáros, aki egyébként egy Shakespeare király drámából ihletet merítve telepítette be. A IV. Henrik című király drámájában van egy olyan vers részlet, miszerint a király egyik ellensége azon fantáziál, hogy egy seregének betanítja a király egyik ellenfelének a nevét, és a seregéje ismételgeti, és ezzel is kínozza őt. Ez volt az alaptörténet, és hát alapjába véve ez a bizonyos Eugene Shiflin nevezető gyógyszergyáros, ő minden hátsó szándéktól mentesen egyébként 60 darab Európából nagyon-nagyon drágán importált seregét elengedett, méghozzá New Yorkban, a Central Parkban. És egy olyan cégnek volt egyébként, egy olyan egyesületnek volt tagja, ami az európai flóra is van amerikai meghonosítását tűzte ki célul. Nyilván itt a bevándorlók szerették volna azokat a növényeket, azokat a fákat, azokat az állatokat is látni az új környezetbe, amelyet maguk után hagytak, és hát ez volt tulajdonképpen a fő cél, és ez a szervezet egyébként engedett szabadjára fülemüléket és pacsirtákat is Amerikában, mert ezek nagyon hamar elpusztultak. És valóban azt gondolták, hogy a seregélyeket majd kiengedik, és hát ugyanezt fog játszódni, és hát egyáltalán nem ez játszódott, mert a seregélyeket március legelején engedték szabadon. Ő nagyon hideg is volt egyébként, havazott is, de ennek ellenére ez a 60 seregély nagyon szívósnak bizonyult, és fogták magukat is, behúzódtak a New York-i Természettudományi Múzeum párkánya alá, és átvészelték a teret. Utána viszont elkezdtek szaporodni, borzasztó gyorsan. És ez nem véletlen, mert a seregélyek olyan tulajdonsággal rendelkeznek, amely egy sor más észak-amerikai madárfajra szemben nagy előnyt élvezett, például odúba költenek, ott is odúkat kerestek egyébként, mint Európába, és hát odúból véges számú van, és nyilván elkezdtek a seregélyek az ott odúban költő fajokkal versenyezni. Azonban, hogyha valaki látott már seregét, vagy mondjuk madárgyűrűző táborba volt, és kézbe foghatott egy ilyet, akkor tudja, hogy egy ilyen viszonylag kisméretű madár, egy nagyon izmos, és hát meglehetősen agresszív is, és egész egyszerűen az összes őshonos versenytársukat így lenyomták ezen a odúkereső ingatlanpiacon. Nem beszélve arról egyébként, hogy a csőrüket mozgató izmok nagyon erősek, és tulajdonképpen a száraz hideg környezetben is simán megtalálták a földben megbújó gerincszemes zsákmányokat, és bizony nagyon jók az élelmiszerzésben, és annyira jó felépítésűek, hogy nem is kell igazából sokkal délre vonulniuk, tehát át tudnak terelni, és amikor jön a tavasz, és az odúkat meg kell szerezni, akkor ők már ott vannak, míg a vonuló odúlakó madarak még bőven vonulásban vannak, tehát elfoglalták az odúkat. Na, summa summarum, ez 1890-ben történt, ma már 200 millió seregély él Észak-Amerikába, és beszélések szerint így 1 milliárd dolláros kárt okoznak. Egyrészt az, hogy a búzamezőket pusztítanak le, gyümölcsfákat is, hát ugyebár meg látogatják és megeszegetik, de például ilyet is feljegyeztek, hogy a terüzemek termékenységét is rontják, az, hogy ellopják a termékben szánt legjobb minőségű gabonát. Ráadásul még betegségeket is terjesztenek, például a fészük alatt egy bizonyos gomba hajlamos megtelepedni, és ennek a spórái egyébként az emberben is akár halálhoz is vezethetnek. Hát ez egy érdekes faj, itt sem mindenki szereti, de az Egyesült Államokban inváziós fajnak számít, nem védett, lőhető, riasztható, de hozzáteszem, ott sem nagyon működik a riasztás. Egyébként pedig még egy nagyon érdekes dolgot fölgyeztek az USA-ba, hogy repülőterek közben óriási veszélyt jelentenek, mert hát ugyebár nagy rajokba tömörülnek, nagyon sűrű a testük, és az amerikai repülés történelem legsúlyosabb madarakhoz kötető balesete is hozzájuk kötető. 1960-ban 62 ember vesztette életét, amikor egy seregélyre berepült egy bostoni nemzetközi repülőtérről felszálló gép hajtóművébe, és hát lezuhant. Természetesen az USA-ban nem jó hírük van, Nem beszélve arról, hogy tényleg az az alapjött inváziós faj, ami az amerikai faunára is veszélyes. Nálunk azért, mivel őshonos faj nem akkora gond, bár nyilván egy szőlős gazdával beszélgetnénk, most teljesen mást mondana valószínűsíthetően.
De egyébként ezt a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület ki szokta hangsúlyozni, hogy azok a csapatok, amelyek össze nagy számban szállják meg mondjuk a szőlőket, azok nem az itteni hazai, hanem a tőlünk északabbra költő populációk egyedei.
Na persze, hát én is ezt kihangsúlyozom, hogy nyilván északról származnak ezek. Na de hát teljesen fölösleges ezzel az érvel.
Mert ez nem érdekli a gazdákat.
Gazdának, mert nem valószínűsíthető, hogy őt ez megnyugtatja, hogy ezek egyébként így Észak-Lengyelországban vagy Skandináviában költenek ezek a madarak, amik egy köcseresznyét, és a mi seregélyeink akkor már lehetséges, hogy a mediterránban eszegetik a olajbogyókat. Nyilván ez ilyen szempontból egy gazdálkodónak, aki kárt realizál, teljesen irreleváns. Természetesen azért lehet védekezni, lehet hálózni, lehet riasztani, szélsőséges esetben lehet gyéríteni, tehát így alapjába véve azért a segélyek ellen a védekezésnek a teljes spektruma rendelkezésre áll.
Ugyanolyan okosnak mondható a seregély, mint a varjú? Mert ugye a repülésére azt mondják, hogy ugye hatalmas nagy csapatba repülnek, vannak felderítők ott is, aztán hirtelen lecsapnak, és sokszor úgy gondolja az ember, hogy mondjuk azért csinálják ezt, mert félnek a sastól, de már ez is megdőlt, mert hogy ez csak részben igaz, mert félni félnek tőle, de a sas is tőlük, mert egy csapat seregély közé, ha beszorul a ragadozó madár vagy berepül, akkor ezek az apró testű madárkák körbeveszik, és azért meg tudják csipkedni, tehát neki tudnak esni.
Hát én ilyet még nem láttam, pedig hát nagyon gyakran láttuk a seregélyeket, akár ilyen 10-20-30 ezer csapatokban is, főleg egy augusztus végén és szeptember elén. Nyilván nagyon jól repülnek, az intelligencia meg a repülés összehangolása az azért nem föltétlen függ össze, hisz ezt a parti madarak, például a partfutók is nagyon jól tudják, tehát hogy egyszerre fordulnak, nagyon gyorsan repülnek, tehát szinte még jobban repülnek, mint a seregélyek, kicsit sem tartoznak a intelligensebbnek mondható madárfajok közé. A seregély egyébként viszonylag tanulékony madár, nagyon jó hangutánzó képességekkel is rendelkezik, pont a hétvégén beszélgettem valakivel, aki egyszer seregét fotózott, vagy nem is tudom, filmezett inkább, és amíg ott közvetlen közelben volt a fészeknél, 12 különböző madárfaj hangot jegyzett fel, amit kiválóan utántott. Nem véletlen, hogy például a március és sárgarigó észlelések, amelyeket tapasztalatlan madarászok általában kiszoktak emelni, hogy na, megjött az első sárgarigó, azok szinte kivétel nélkül seregélyek, mert a sárgarigókat nagyon-nagyon-nagyon előszetettel utánozzák a seregélyek. Tehát az, hogy a repülés az, hogy ez nyilván nagyon-nagyon szép látvány, ahogy repülnek. Egyébként erre a legjobb példa talán a híres római seregélycsapatok, ahol milliós számba terelnek a seregélyek. Hát napközben kihúzódnak Róma környéki olívaültetvényekre, és hát nyilván ott is a gazdálkodók nagy örömére az olívabogyókat csipegetik, de estére behúzódnak éjszakázni a városba, és ott tényleg néha ilyen milliós rajokba repülnek, és ott egyébként főleg az őlékük okoz óriási gondot. Egyébként a rómaiak is följegyezték ezt, 2000 évvel ezelőtt a seregélyeket ismerték, és ott a nagy seregély rajtnak a különböző alakéból különböző jóslatokat próbáltak levezetni. Tehát ez már egy viszonylag régi történet igazából.
Ha egyébként mondjuk riasztó nagyságokat érne el a seregélyek száma Magyarországon, akkor elkezdődne az, hogy akkor szabályozzák az állományt? Tehát, hogy akkor menne a ritkítás erősebben?
Nem. A riasztóan nagy, itt azért nem jelent olyan szintű konkurenciát más madárfajoknak, mint mondjuk Észak-Amerikában.
Igen, csak mondom, nálunk nem kell attól félni, hogy elérünk odáig, mint Észak-Amerikában, hogy annyi seregély lesz.
Nem merült ez föl, tehát mivel nem inváziós, nem őshonos fajról van szó, mindig helye volt ebbe a közösségbe, tehát a körülöttünk élő állatfajoknak, madárfajoknak egy szerves része a seregély, és megvan a szerepe az ökoszisztémánkban, és nem merült föl.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Tokodi Béla, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád megyei titkára mesélt a seregélyről. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán. Hírek az Európa Rádióban.
Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Magyarország az Európai Unió soros elnökeként eredményes és sikeres csúcs találkozókat rendezett a múlt héten. Ennek kézzelfogható bizonyítéka az informális uniós csúcs találkozón elfogadott versenyképességi nyilatkozat, amely fordulatot hozhat, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter, a Kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta azt is, Magyarországnak nagy siker az amerikai elnökválasztás eredménye. A versenyképességi nyilatkozatról azt mondta, az EU számtalan problémával néz szembe, és Brüsszel legtöbbször nem a megoldás, hanem a probléma része. Ezért fontos, hogy legyenek olyan tagállami kezdeményezések, amelyek egész Európa érdekét szolgálják. Szerinte Európa azért maradt le Kína és az Egyesült Államok mögött, mert veszített versenyképességéből. Gulyás Gergely szólt arról is, Európának az az érdeke, hogy béke legyen, és önmagában az amerikai elnökválasztás is azt hozta, hogy a békéről beszélni kell. Az Egyesült Államok mostantól a háború pártjáról a béke pártjára áll át. A miniszter az amerikai-magyar kapcsolatokról kijelentette, soha olyan erős szövetség nem volt még Magyarország és az Egyesült Államok között, mint amilyen Donald Trump hivatalba lépését követően lesz. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara programot indít a vállalkozók adminisztrációs terheinek csökkentésére az érdekképviseletek bevonásával. Kiemelték, hogy a hazai vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentése a magyar gazdaság jövőbeli eredményességének egyik kulcskérdése. Az adminisztratív elvárások tudatos tervszerű csökkentése komplex megközelítést igényel. A kamara első körben arra kéri a területi kamarákat és a vállalkozói érdekképviseleteket, hogy juttassák el a tárgyban eddig készült véleményeiket, felméréseiket és megoldási javaslataikat az országos kamarának. A témában saját tudományos kutatást is végez, majd ezt követően szakértői szinten elemzi és összegzi a rendelkezésre álló anyagokat. A második körben a kamara szakértői a konkrét javaslatokat egyeztetik a területi kamarákkal és a vállalkozói érdekképviseletekkel, annak érdekében, hogy ki lehessen alakítani szakáganként, illetve a teljes vállalkozói közösséget érintő végleges javaslatcsomagokat. Ezt követően lehet ezeket jogszabályi formába önteni a kormányzati szervekkel együttműködve. Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata csak úgy, mint 10 esztendeje minden év végén idén is karácsonyi ajándékcsomagokkal lepi meg a város nyugdíjasait, aminek kézbesítése már november 2-án elkezdődött. Az önkormányzat célja, hogy a város idősebb polgárai számára még örömtelibbé és tartalmasabbá tegye az ünnepi készülődést, és hogy a csomagok mielőbb megérkezzenek. Az idei csomagok bővültek a tavalyi évhez képest, és számos ünnepi élelmiszert tartalmaznak, többek között finom kekszeket, szaloncukrot, mézet, teát és kávét. Újdonságként csigatészta is került a csomagokba, amely a házi étkezésekben adhat extra hozzávalót az ünnepi időszakban. A juttatás minden érintett számára automatikusan biztosított, külön kérelem benyújtása nem szükséges. A cél a digitális eszközök előnyeinek maximalizálása, valamint a használatukból adódó hátrány minimalizálása a mindennapokban. Fogalmazott Szadai Károly, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának tagja, egy gyermekvédelemmel foglalkozó veszprémi tanácskozáson. Szadai Károly a Gyermekek Média Használata a Segítő Szakmák Szemszögéből című konferencián megnyitó beszédében arról beszélt, beszélt, hogy a konferencia sorozat korábbi első két rendezvényén drámai beszámolók hangzottak el a médiahasználatot kutató szakemberektől. Kiderült egyebek mellett, hogy az óvodás korba lépő gyerekek 50%-a saját médiaeszközzel és korlátlan internet használattal rendelkezik. A Veszprémi konferencia célja olyan gyakorlatokat felkutatni, amelyek segítenek megoldani a médiahasználatból adódó problémákat. A megoldás szerinte az eszközhasználat bevonása a hétköznapokba úgy, hogy a károkat minimalizáljuk, a használatból adódó előnyöket pedig maximalizáljuk. Tuzson Bence igazságügyi miniszter döntése alapján Királynórát két évre az áldozatsegítő központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztossá nevezte ki. A miniszteri biztos egyebek között az áldozatsegítő központok ismertségéért és az áldozatok jogainak széles körben való megismertetéséért felel. Az igazságügyi miniszter a kinevezés kapcsán kiemelte, a kormány továbbra is elkötelezett az áldozatok megsegítése és az áldozatsegítés folyamatos fejlesztése mellett. Királynóra tapasztalata és elkötelezettsége garancia arra, hogy az áldozatsegítő központok még hatékonyabban tudják ellátni feladataikat, és a társadalom minden rétege megismerje az áldozatsegítő intézmények működését, tette hozzá Tuzson Bence. Királynóra, aki az elmúlt egy évben miniszteri megbízottként dolgozott a területen, a tájékoztatás szerint a legfontosabb céljaként fogalmazta meg, hogy az ország minden állampolgára tudja, baj esetén van segítség. Királynóra feladatai között szerepel a központok tevékenységeinek, eredményeinek kommunikációja, a szolgáltatások elérhetőségének megismertetése, valamint sajtóban és rendezvényeken való részvétel.
Az időjárásról.
Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég. Párás, néhol tartósan ködös idő várható. A ködös tájakon szitálás, ónos szitálás lehet, emellett gyenge esőre, havas esőre, a hegyekben hószállingózásra is számíthatunk. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, a hőmérséklet napközben 1 és 6 fok között alakul, kora reggel mínusz 3 és plusz 5 fok várható.
Európa Rádió híreit hallották.
Sem értettem, hogy az idő miért nem vár, miért nem vásol meg engem. Mindig megfordítva áll, és ez így maradt már, úgy hiszem az én órám másképp jár. A nappal rám éjjel vár, de elfogadtam már, hogy az én órám másképp jár. Sokszor még ébren is álmodom,
de a reggel nem az én nappalom.
A városban éled a pesti nép,
mert sok pénzt kéne keresni még.
Én még csak fél álomban,
és már is fél háromban.
Rám szólnak már, hogy jó estét,
pedig én csak ébredni szeretnék.
Mindig így éltem, és azt sem mondhatnám, hogy az órát elnéztem. Ha elkéstem valamit, sohasem értettem, hogy az idő miért nem vár, miért nem vásol meg engem. Mindig megfordítva áll, és az így maradt már, úgy hiszem az én órám másképp jár. A nappal rám éjjel vár, de elfogadtam már, hogy az én órám másképp jár.
Sokak
másnak furcsa, jól tudom, de másra hallgatni nem fogok. Működni én már csak így tudom. Hajnalban néha dolgom van, vagy csak épp arra gondoltam. Igen, én is élem az életem, igaz, kicsit másképp elhiszem. Mindig így éltem, és azt sem mondhatnám, hogy az órán elnéztem. Ha elkéstem, valamit sosem értettem, hogy az idő miért nem vár soha meg engem. Mindig megfordítva áll, és ez így marad már, úgy hiszem az én órám másképp jár. Valamit sosem értettem, sohasem, hogy az idő miért nem vár, miért nem vár soha meg engem. A nappal rám éjjel vár, de elfogadtam már, hogy az én órám másképp jár. Az én órám másképp jár, az én órám másképp jár, az én órám másképp jár. Az én órám másképp jár.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. 2022 nyara katasztrofális aszályt hozott az Alföldre. Hetekig szinte egy csepp eső sem esett. Az ország keleti részén az őszi aratású növények termésvesztesége szinte teljes volt. Timár Gábor, az ELTE geofizikai és űrtudományi, illetve Jakab Gusztáv, a környezet és tájföldrajzi tanszék munkatársai összefoglaló cikket írtak erről, amelyben bemutatják, hogy a szokatlanul erős szárazság miatt a zivatarok kialakulásának egyik feltétele a felszín közeli párás légréteg hiányzott. Emiatt a nyári csapadék nagyobb részét adó zivatarok elmaradtak, ezzel is tovább súlyosbítva a helyzetet, kizárva a további viharok kipattanását és egy több hetes időszakban. Javaslatuk az, hogy az alföldi táj egy részén vissza kell állítani a vizes élőhelyeket, a réteket, legelőket, sőt ezekre a helyekre a téli időszak és a hóolvadás többletvizeit is el kell juttatni máshonnan. Szerintük ugyanis ez garantálhatja, hogy ismét lehessenek zivatarok az asszályos években is, ami a mezőgazdasági területekre is juttat csapadékvizet. Jakab Gusztáv egyetemi adjunktustól kérdezem, hogy miben vagy mikben tesz leginkább kárt az extrém szárazság. És kérdezem ezt annak tükrében, hogy 2022-ben, amikor ugye hihetetlen mértékű aszály volt, 1000 milliárd forint értékű kár érte a gazdákat.
Leginkább a szántóföldi növénytermesztésben érezhetjük ennek a hatását. Ugye itt mindig attól függ, hogy mikor jön az aszály, amikor ugye az adott növény éppen intenzív növekedési fázisában van, ha ilyenkor van csapadékhiány, akkor egyébként ezt nevezzük aszálynak. 2022-ben, amiről ugye a cikkünk is szól, leginkább a kukorica, illetve a napraforgót érintette, bár ez kicsit finom megállapítás, hogy érintette, gyakorlatilag a Alföld jelentős részén megsemmisült a kukorica termés.
Ön végig dokumentálta a 2022-es aszályt, lesújtóak a képek.
Igen, a Földgömb magazinban jelent meg 2022. szeptemberében egy fotóriportom erről az aszályról. Én ugye abban a szerencsés helyzetben vagyok, én szarvasi lakos vagyok, onnan járok fel ugye az ELTE-re oktatni, és ebben az időszakban végig tudtam dokumentálni ennek az évnek az alföldi eseményeit. Nem csak az elpusztult kukorica, hanem leégett erdők, kiszáradt puszták, szomjazó állatok szerepelnek, illetve az is, hogy mi az, ami egyáltalán egy ilyen brutális méretű aszályt túlélhet az Alföldön, ami ugye megmutathatja számunkra, vagy felvillanthatja számunkra azt, hogy mi várható egy globális klímaváltozás esetén, amikor ilyen jellegű aszálykatasztrófák már nem 100 évente, hanem lehet, hogy 10 évente, vagy még gyakrabban fognak bekövetkezni.
Öntözéssel lehet egyébként orvosolni ezt a problémát?
Jelenleg a hazai termőterületeknek mintegy 2%-a van öntözésre berendezve. Most ez a másik kérdés, hogy itt valójában öntöznek-e vagy nem, de 2%-án szokás öntözni. Ezt fel lehetne vinni maximálisan egy olyan 6-8%-ra, rendkívül költséges beruházásokkal, és csak is azon a területeken érdemes öntözni, ahol jó minőségű talajok vannak. Rossz talajt nem érdemes pénzügyileg, nem éri meg ilyen területeket öntözni. Na most a 2022-es nagy aszálykatasztrófa megmutatta azt is, hogy még ezen a 2%-on sincs elég vízünk ahhoz, hogy öntözzünk. A Körös folyó az gyakorlatilag szinte kiszáradt, éppen csak annyi víz marad benne, hogy Békés Szent Andrásnál már egy kisgyerek is át tudott gázolni a vízen a folyónak a túlpartjára. Tehát nincs elég vízünk. Ezért is nagyon fontosak a vízvisszatartási projektek, mert ezzel például a talajnak, a vízkészleteinek a pótlódását elő lehet segíteni.
Timár Gábor, az ELTE geofizikai és űrtudományi tanszékének oktatója, hogyan látja mindezt?
Annyit tennék hozzá, hogy valójában egy 2013-as épp az ELTE kutatói által, vagy többségében az ELTE kutatói által elvégzett kutatás eredménye azt mutatja, hogy a nyári zivatarok, ezek több mint fele részben nem helyi vizet csöpögtetnek, vagy zuhogtatnak az Alföldre, hanem több mint fele részben mediterrán forrásból érkezik ez a pára, és a maradéknak egy része az helyi, és egy másik része pedig atlanti forrásból érkezik. Tehát valójában itt most az a kérdés, hogy a meglevő nem túl sok vizünket arra használjuk, hogy öntözzünk, és akkor esetleg valamennyi növényünk megmarad, vagy arra használjuk, hogy ezekkel az ivatarokkal a középső légrétegekből kifacsarjuk azt a vizet, ami aztán majd nem csak a párologtató területekre, a vizes élőhelyekre hullik vissza, hanem a mezőgazdasági területekre is, tehát így közvetetten, de külső forrásból érkező vizet tudunk öntözésre használni. Tehát valójában ennek a koncepciónak ez lenne a lényege, hogy azt a vizet, amely most a száraz hidegfrontoknál is átmegy fölöttünk, hiszen a felhők ott vannak, csak nem esik belőlük eső, ezeket ki tudjuk ezekkel az ivatarokkal facsarni, hogy legyen egy kicsit több, hát azt nem mondom öntözővízünk, de egy kicsivel több csapadék azoknak a növényeknek, amelyek itt túlélhetnek.
De mi kell egyébként ez ivatar kialakulásához? Tehát ahhoz, hogy essen az eső?
Ennek a meteorológia szerint három alapfeltétele van. Az első és legfontosabb az, hogy legyen valami miatt valamilyen oka annak, hogy megemelkedik a levegő, egy légtömeg. Vagy azért, mert meleg van, és a fölmelegedő levegő az eleve is emelkedik emiatt, vagy azért, mert érkezik egy front, amelyik megemeli a légtömegeket, de valami legyen, ami emelésre kényszeríti. A másik, hogy miközben emelkedik, tekerjük meg. Tehát legyen a szélirány más-más a különböző magasságokban, ez is rendelkezésre szokott állni nyáron, akár a helyi hőzivatarok kialakulásakor, akár a frontokban. És a harmadik, legalább ilyen fontos feltétel az, hogy a talaj közeli légrétegekben legyen elegendő pára ahhoz, hogy meginduljon az ivatar képződés. Ha ennek a három feltételnek mindegyike megvan, akkor zivatar lesz, ha bármelyik hiányzik, akkor nem.
A 2022-es alföldi aszálynál mi hiányzott? Miért nem tud az ivatar kialakulni?
Hát természetesen az utóbbi. Tehát nem volt a talaj közelében pára, mert nem volt, ami párologtasson. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a nyár elején általában ezek még megvannak. Vagy a hóolvadás óta megőrizte a talaj meg a növényzet, vagy azért esett annyi csapadék közben, hogy a nem túl meleg tavaszi időszakban ezek nem párolognak el teljesen. Úgyhogy amikor megérkeznek az igazán nagy nyári melegek, akkor hőzivatarok kezdenek kialakulni, vagy pedig a frontok így mennek át. A hőzivatarok kialakulását a népnyelv medárnak hívja. Elindul ez valamikor június elején, és azt mondja a népi bölcsesség, hogy ha 8-án medár napján esik, akkor 40 napig esik. Tehát július közepéig eltart ez az időszak. Kialakul egy zivatar, leesik, akkor a következőnek is megágyaz abból a szempontból, hogy van elég pára odalent, hiszen párolog az előző napi csapadéknak a vize. Aztán ez megszakad, ez magától is megszokott szakadni valamikor július közepén, és akkor vége a 40 napnak. A probléma az, hogy 2022-ben nem július, hanem június közepén, tehát egy hónappal korábban szakadt meg, és nem volt új. És már a frontok sem hoztak zivatart. Ez volt a probléma.
De mi vezetett ehhez? A folyószabályozás? Mert nagyon sok szakember ezt okolja, hogy elhibázott volt a folyószabályozás. Jakab Gusztávot kérdezem.
A folyószabályozás már az 1830-as évben elkezdődött, kezdődött még csak egy tervezési folyamattal, majd pedig tudjuk, ugye Széchenyi István kezdeményezésére Vásárhelyi Pál, illetve Roberto Paleokapa tervé alapján szabályozták az Alföldet, ezt folyószabályozást jelentett, ugye kiegyenesítették, lerövidítették a folyót, árvízszabályozás történt, tehát gátak közé szorították a nagyvizeket, kialakultak a mai hullámterek, ezt követően pedig történt egy nagy lecsapolási munka, tehát az Alföldnek a egykori nagy vizes élőhelyét is igyekeztek megszüntetni, lecsapolni, és ez a folyamat gyakorlatilag a 20. század végére lezajlott. És 1863-ban volt egy hasonló léptékű, hatalmas nagy aszály az Alföldön, és már akkor laikusok gyanították azt, hogy felvetették azt, hogy talán lehetett az is ennek a hatalmas nagy asszálynak az egyik oka, hogy kiszárították az Alföldet. Persze ezt nagyon sokáig nem vettük komolyan, ezeket a fajta figyelmeztetéseket, de pont az újabb vizsgálatok megmutatják azt, hogy talán valami igazság magva ennek mégiscsak lehetett, ennek a régi megfigyelésnek.
Tímár Gábor?
Ugye korábban is volt az Alföldön olyan terület, amit nem öntött el a víz, tehát kb. Fele-fele. Hogyha így indulunk ki az Alföld középső részén. Azóta pedig alig van olyan terület, ami kifejezetten vizes élőhelyként van megtartva. De ez még a dolognak csak az egyik oldala, hiszen ez már körülbelül így van az 50-es, 60-as évek óta biztosan. Amikor elkezdődött az Alföldön a nagytáblás nagyüzemi mezőgazdaság, akkor kialakult a talajban egy ennek megfelelő, ehhez igazodó talajszerkezet, amit úgy nevezünk, hogy eketalp hatás, tehát amikor nehéz gépekkel felszántjuk minden évben egyszer-kétszer, rámegyünk a traktor mellett kombájnnal is, akkor körülbelül 25-27, biztos, hogy nem több, mint 30 cm mélyen kialakul egy körülbelül 10 cm vastag tömörödött talajréteg, amelyik nagyon-nagyon nehezen engedi át a csapadékot, a beszivárgó vizet. Tehát így az, hogy a talajban mennyi víz képes eltárolódni, ami korábban egy elég nagy érték volt, ez most már emiatt a másodlagos vízáró réteg miatt körülbelül a felső 25-30 cm-re korlátozódik, és így a talajban eltárolt víz az, az a korábbinak a töredéke. És ezért aztán, bár valóban megjelenik most is tavasz végén, tavasszal, vagy akár télen a többletcsapadék, vagy nagyon sok évben megjelenik, 2022-ben éppen nem jelent meg, de ebből a talaj nagyon keveset képes eltárolni, az, hogy nem képes, azt mutatják a belvizek, az ennek a következménye. És emiatt, amikor elpárolog, akkor utána már nem marad elég ahhoz, hogy hajtsa az ivatarokat. Ezt látjuk a probléma egyik okának, úgyhogy ezt írtuk le ebben a cikkben.
A cikkükben ugye megoldási javaslatok is szerepelnek, például, hogy vissza kellene vadítani a területek egy részét. Na de mekkora lenne ez a terület?
Hát körülbelül az egyötöde az Alföldnek, és hát nem valami nagyon durva dolgot mondtunk, hanem azt, hogy vannak olyan művelési ágak, amelyek alkalmazkodnak ehhez, tehát a talajszerkezetet békén hagyják, rétlegelő mindenképpen ilyen, és hogyha azt akarjuk, hogy ezeken a területeken viszonylag sok vizet képes legyen a talaj eltárolni, akkor mindenképpen ehhez vissza kell térni, ha pedig azt akarjuk még ezen túlmenően, hogy hatékonyan el legyen párlógtatva ez pont a kritikus nyári hónapokban, tehát június vége, július eleje, július, akkor olyan növényzetet is engedni kell ennek a területnek egy részén, ami a korábbi lápi növényzet, amely nagyon sok vizet képes elpárlogtatni, csak legyen meg ez a talajban, és ez történjék meg egyenletesen. Tehát, hogy ne az történjen, hogy egy zivatar után a következő 38-40 fokban egy nap alatt elmegy az egész eltárolt víz, hanem ez képes legyen ez a talaj eltárolni ezt, akár hetekre, tehát 4-5 hétre, és képes legyen ez a növényzet hatékonyan elpárlogtatni, hogy az érkező frontok ne száraz széllel menjenek át, hanem zivatarral.
Jakab Gusztávhoz fordulok. Milyen területek erre a legmegfelelőbbek?
Hát elsősorban az Alföldnek mélyfekvésű vízjárta területei lennének erre alkalmasak. Én csak annyit tennék még hozzá az eddig elmondottakhoz, ugye fölmerült az, hogy mennyi idő alatt lehet egyáltalán egy ekkori lápot, egy mocsaras területet létrehozni. Ez a fajta kezdeményezés már nem új, tehát hazai nemzeti parkunkban a Fertőtől egészen a Hortobágy nemzeti parkig rengeteg vizes élőhely rekonstrukciók van már, de itt a nemzeti parkok elsősorban a szentély jellegű magterületeinek a rekonstrukciójára fektették a hangsúlyt. Itt azért ennél jóval nagyobb, kiterjedtebb területekre lenne szükség. Na most, hogy mennyi ideig tart? Erre vannak tapasztalataink, részben a természetvédelmi, részben pedig egyébként a vízgazdálkodási célú beavatkozásokból, és tudjuk azt, hogy nagyon gyorsan reagál a az élővilág a megfelelő beavatkozásokra, magyarul az árasztásokra, a víz visszatartásra. Néhány éven belül nagyon kedvező állapotok alakulnak ki, a madarak pillanatokon belül megjelennek egy ilyen területen, és a növényzet is gyorsan reagál és gyorsan helyreáll. Akár még lápok is kialakulhatnak ezen a területen. Nagyon jól tudjuk, hogy például a Tiszató területén már elkezdődött a láposodást, már ott úszó nádas lápi szigetek is vannak, hasonlók, mint amiket még a 16.-17. századból, mondjuk az ecsedi lápról ismerhetünk különböző tudósításokból. Tehát nagyon gyorsan és nagyon kedvezően reagálhat a terület. Amiről azonban nem szabad elfelejtkezni, az mindig a területnek a megfelelő hasznosítása. Tehát nem elégséges az, hogy vizet juttatunk vissza a területre, ott a gazdálkodásnak is reagálni, a tájhasználat, területhasználatnak is ehhez alkalmazkodnia kell. Itt elsősorban az állattenyésztésre, szarvasmarha tartásra kell elsősorban gondolni. Ezek a területek igénylik is akár vízibivaj, akár magyar szürke marhának a tartását. Tehát valahogy így lehetne a tájhasználati változást elképzelni egy ilyen rekonstruált területen.
Tímár Gábor?
Annyit tennék ehhez hozzá, hogy ez a bizonyos eketalp hatás, tehát ez a másodlagos vízzáró réteg, ez is körülbelül ennyi idő alatt el tud tűnni. Tehát akkor, hogyha fölhagyjuk a nagyüzemi nagygépekkel történő mezőgazdálkodást, akkor a talajlakó élőlények, azok egy körülbelül 10 év alatt ezt a negatív hatást ezt megszüntetik. Rá lehet gyorsítani olyan növényzetnek a vetésével, hogy ez sokkal gyorsabb legyen, de magától is, hogyha a művelési ágváltás bekövetkezik, akkor ez maximum 10 év alatt eltűnik, ez a problémás réteg, és onnantól kezdve a talajban tárolt vízkészlet ismét megnövekszik.
Itt azért nagyon nagy területről van szó. Ennek egybefüggőnek kell lenni, vagy el lehet ezt valahogy osztani?
Valószínűleg el lehet osztani, de hogy hogyan, ezt még nem tudjuk. Tehát most jönne az, hogy merre felé lehet tovább menni, hogyan lehet ezt modellezni, és mi az az eszközkészlet, amivel tovább mehetünk. Hát itt bizony első körben jönne az, hogy számítógépes szimulációkkal, meteorológiai szimulációkkal lehet lekövetni azt, hogy milyen földhasználat változás az milyen zivatar tevékenység helyreállást jelent, vagy jelente, és utána, amikor ez megvan, akkor lehet neki kezdeni ennek a valóságban a kialakításának.
A szimulációkhoz milyen adatok és információk szükségesek?
Hát ehhez az, hogy milyen meteorológiai adatrendszer alakult ki mondjuk az igazán a szájos év bizonyos időszakában, tehát még egy frontátvonuláskor, milyen meteorológiai adatrendszer áll rendelkezésre mondjuk egy átlagos évben, és akkor ezt kell megfejelni azzal, hogy milyen földhasználatot teszünk ebbe a modellbe, és akkor ennek a kettőnek a kombinációja fogja kiadni azt, hogy kialakulnak-e ezek az ivatarok, vagy pedig elmaradnak továbbra is. Tehát milyen mozaikosságban lehet ezeket a vízes területeket visszaadni az Alföldnek.
Jakab Gusztáv?
Ez a modellezés része, a tudományos része a kérdésnek, de ugye felmerülhet az, hogy nincs erre időnk. Tehát azért már most lépni kellene, és modellezhetünk, meg vizsgálhatjuk még ezt a kérdést, de azért jó lenne minden hamarabb elindulni ezen az úton. És ilyenkor ugye felmerülhet az a kérdés, hogy na jó, de a terület tulajdonosai, kezelői majd hogyan fognak ehhez hozzáállni. Első körben én azt mondanám, hogy ott van körülbelül az Alföldnek az 1/5, ami már most is nemzeti parki, vagy Natura 2000-es védett terület, ahol a magyar államnak kutya kötelessége, meg a terület használóinak is kutya kötelessége, hogy természetvédelmi szempontból fenntartsák a területet. Ezeken a területeken el lehet kezdeni ezt a feladatot. Aztán a későbbiekben meg majd modellezés, jogi és egyéb pénzügyi és egyéb keretek megvalósulnak, akkor ki lehet innen lépni, és el lehet kezdeni a szántóföldi területeknek a visszavadítását. De én nekem az a félelmem, hogy amire idáig eljutunk, már valószínűleg a gazdák is érezni fogják azt, hogy ez a folyamat már fenntartatatlan, hogy klímaváltozás miatt mindenütt csak szántóföldi művelést folytassunk. Tehát vissza kell adni, gazdák is fogják érezni ezt a nyomást.
Tímár Gábor?
Hát helyenként már most is érzik, tehát kapunk olyan megkereséseket, hogy találkozzunk velük, mondjuk el a helyszínen is az eredményeinket, tehát ennek az igényét sajnos a klímaváltozás az meg fogja teremteni, és igazából a verseny a kérdés, hogy ki ér előbb célba, tehát mi vagy a szárazság.
Kedves hallgatóink, az előző percekben arról hallhattak, hogy hogyan lehetne orvosolni az aszályt az Alföldön.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Így búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.